Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa választó konklávé május 7-én, tehát jövő szerdán kezdődik, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt ma. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Az izraeli külügyminiszter elutasította az együttműködést az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetével, mert indoklása szerint abba beszivárogtak az iszlamista Hamász terrorszervezet tagjai. Előzőleg a Nemzetközi Büntetőbíróság egy hétig tartó meghallgatásokat kezdett a palesztinoknak nyújtott segélyezésről a több mint másfél éve tartó gázai háborúban Izraelnek, az övezetben élő palesztinokkal szembeni humanitárius kötelezettségeiről. Izrael kormánya úgy döntött, nem vesz részt a szóbeli meghallgatásokon, hogy ne legyen részes ennek a cirkusznak, fogalmazott Gideon Szár. Országos szintű áramszünet sújtja Portugáliát és Spanyolországot, több millió ember maradt elektromos áram nélkül. A tájékoztatás szerint megszűnt a teljes szolgáltatás, lekapcsolták a közlekedési lámpákat, illetve káosz tapasztalható a repülőtereken, vasútállomásokon és az utakon. Andorrában és Franciaország Spanyolországgal határos térségéből, sőt még Belgiumból is érkeztek jelentések áramkimaradásokról. Sajtójelentések szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehet a problémához. Fegyverszünetet hirdetett az orosz elnök a világháborús győzelem 80. évfordulójára, moszkva idő szerint május 8-án, csütörtökön 7 órától május 11-én éjfélig, közölte a Kreml. Vladimir Putyin humanitárius indokokra hivatkozva egyelőre egyoldalúan jelentette be a tűzszünetet, de az erről szóló közleményben azt javasolja, hogy Ukrajna is hirdesse ki a fegyvernyugvást. A közlemény szerint az újabb intézkedéssel Moszkva kinyilvánítja, hogy készen áll a béketárgyalásra és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre. Ez gesztus lehet Donald Trump amerikai elnök felé, aki az utóbbi időben kritizálta a felek megegyezésének késlekedését, írja az Infostart. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, a legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb 2 évtizede, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján beszélt a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukba milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra biztatott mindenkit ezért, hogy vegyen részt a szavazáson és döntsön. Orbán Viktor kifejtette, a szomszédban zajló véres háború, a vámháború, a határainkon folyó népvándorlás, az energiaszegénység a hajdangazdag nyugati országokban, a klímaváltozás a természetben, a háborús készülődés a brüsszeli szalonokban mind veszélyt jelentenek. Közölte, ezzel együtt megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről, viszont a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon. A miniszterelnök azt mondta a fiataloknak, egy reményteli és jókkal bizakodó ország diákjai, hozzátette, ma 1 millióval több ember dolgozik, mint 15 éve, és a biztos megélhetéshez nem kell állami állás után kuncsorogni, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara feladata az, hogy a gazdasági kihívásokból lehetőségeket teremtsen a vállalkozók számára, mondta az MKIK általános alelnöke a megnyitón. Pintér Péntek Imre a jövő megkerülhetetlen gazdasági szereplőjének nevezte a diákokat, akik több mint 50 szakmát képviselve versenyeznek a 2 napon át tartó rendezvényen. A parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6-házi Ákos független országgyűlési képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. Hadházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajos 12 ülésnapról eltiltásra és 6 havi fizetés elvonásra büntették, míg Gelencsér Ferencet, Csebő Kévát és Tóth Endrét 6 ülésnapról történő eltiltásra és 4 havi tiszteletdíj megvonásra. Május 1-e a munkaünnepe, Munkás Szent József ünnepe, ezen a héten csütörtökre esik. Másodika péntek pihenőnap lesz, így 4 napos hosszú hétvége következik, de május 2-át majd 17-én szombaton le kell dolgozni, hívják fel a figyelmet az internetes hírportálok. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, és bár gomoly felhők képződnek, ezekből csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 4-6, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Braun Bálintot és feleségét Ilonát Hercegúton 60. házasság évfordulójuk alkalmából nagyon sok szeretettel és hálával köszöntik lányai Vera, Mónika és férje Péter, unokáik Zsolt és felesége Enikő, Gréta és férje László, Kristóf és felesége Bernadett, Dávid és menyasszonya Zita, valamint a 6 dédunoka Hanna, Norina, Huba, Mira, Csanád és Noel. Még nagyon sok boldog évet, egészséget kívánnak családjaik körében. Köszönik azt a sok szeretetet, törődést és a példaértékű életet, amivel minden egyes nap megajándékozzák a családot.
Tiszta fehér oltár felettünk az ég, a nap levelében vissza-vissza néz. Elszállt ifjúságunk, mint egy kis madár, szívünkben az emlék, boldog ünnep már.
Őszi lombolás csendben lépkedünk, gyermekeink nőnek, s mi megöregedünk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjuk, jövőnk reménységét szívünkbe zárjuk.
Köszönöm te néked, hogy enyém lettél, árnyék fényre vezettél, örvények sodrában fogtad a kezem. Megköszönöm néked, boldog életem.
Köszönöm az erős, dolgos két karod, azt, hogy tiszta fényjel lelkedott ragyog. Köszönöm, hogy mind
tiszta fehér oltár felettünk az ég, a nap levelében vissza-vissza néz. Elszállt ifjúságunk, mint egy kis madár, szívünkben az emlék, boldog ünnep már. Őszi lombulásban csendben lépkedünk, gyermekeink nőnek, s minden öregedünk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjunk, jövőnk reménységét szívünkbe zárjunk. Boldog mindig lelkünk, ha őket várjunk, jövőnk reménységét szívünkbe zárjunk.
Jászapátiban Bódi Istvánné Erzsébet és testvére Sóti Mária szeretné meghallgatni Ferenc pápára emlékezve a következő felvételt.
Non enim ascendis Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, che dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimum debitoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo.
Qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Hernád Németiben Rósz Tamást 33. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti felesége, két fia Botond és Dominik, szülei, nagyszülei és a család többi tagja. Isten éltessen sokáig, erőben, egészségben.
Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj, szállj el, kis madár, nézd meg, hogy merre. Semmi más nem kell, csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem, soha legyen, ha most nem jössz. Soha leszeres, ha most nem vagy itt. Soha legyen, ha most nem jössz. Soha leszeres, ha most nem vagy itt. Wap, 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 shuap. Wap, wap, shuap. Wap, 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 shuap. Wap, 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 shuap. Wap, wap. Wap, 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 shuap, wap, hey. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Wap, 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 shuap. Wap, wap, shuap, wap, 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 shuap, wap, hey. Wap, wap, shuap, wap, 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 shuap, wap, 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 shuap, wap, hey. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson.
Csengét köszöntik 15. születésnapja alkalmából soha el nem múló szeretettel családtagjai a most következő felvétellel. Kívánják, hogy a Jóisten hordja őt a tenyerén egész életében.
Fölragyog, ahol te vagy, én jegyezben, mint menny a szar. A főleg így, úgy várom, hogy elvigyél te én benne.
Mezőkövesden Kovács Györgyöt köszöntik névnapja alkalmából szeretteivel egyetemben keresztfia, valamint Magdus és családja a most következő felvételükkel.
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény a csónakom, hol ér majd partot. Még homályos a kép, de a lelkemben már él, elhiszem. Azt a földön túli édes álmot, mert homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom, mégis úgy hat rám, mert sokkal több várott, mint gondolnám. Minden ott kezdődött, és nem ér véget, ott az élet törvény.
Roják Katicát Bielben 80. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti Géza és családja, a jóisten áldását kérik életére.
Oh. Ognor la fervente preghiera non negar a questo straziato mio cor trego al suo dolor sperduto l'alma mia si prostra a te e
kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. A most elhangzott zenei összeállítást Túri Sarolta szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, tavaly november 25-e és 27-e között rendezték meg az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokat Esztergomban. Műsorunkban a konferencia egyik előadását hallják, amelyben Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia a családi ima erejéről beszél.
Az a története kezdenénk, ami a gyerekeink először találkoztak komolyabban a rózsafűzérrel. Nagypéntek volt, ugye egy nagypéntek, és a Regőci István atya akkor még élt. és hogy felmentünk hozzá a Kútvölgyi úti kápolnába, ahol ő volt, és hogy hát mondjuk a nagy pénteki szertartáson ott együtt fogunk részt venni azon, amit ő meg fog tartani, és akkor megtudtuk, hogy előtte lesz egy keresztút, és előtte lesz majd egy rózsafűzér is, hogy ez mennyire klassz, és hogy akkor a gyerekek majd meg is, akkor sokkal kisebbek voltak még, ugye még a nagy gyerekek is kicsik voltak. Azt nem tudtuk, hogy István atya a rózsafűzért nem egyet, hanem végigmondta mind a négyet, utána volt egy keresztút, és utána jött még a nagypénteki szertartás, a gyerekeknek kis litániával potyogott a könnye szegény gyerekeknek, és utána bocsánatot kértünk tőlük, és hogy csak reménykedni mertünk, hogy nem ment el a kedvük egy életre az imádkozástól meg a rózsafűzértől. Hál' Istennek nem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a felnőtt gyerekeink, hogy mondjam, ügyesebben jobban átkerültek a gyermeki hitbe, meg a gyermeki imádságból, a felnőtt imádságba. Nem úgy, ahogy mi, mert például amikor mi összeházasodtunk, akkor még elég ezt a gyermeki hitet hoztuk magunkkal, meg és ezzel a gyermeki imádság mintázatokat is.
Igen, valahogy eléggé eltávolodtunk a keresztény életmódtól, viszont egyetlen egy dolog megmaradt az életünkben, az a vasárnapi szentmise. Azt valahogy hűségesen, és hogy de mivel, hogy nagyon nem tisztán éltünk, ezért nem tudtunk szentáldozáshoz járulni, de mégis az, hogy ott legyünk a szentmisén, az valahogy mindig nagyon fontos volt nekünk. És ezek mennyire fontos és megtartó erő, ezre csak később jöttünk rá, hogy ezek a kis hűség az ember életébe. És ahogy Tamás mondta, tényleg ilyen nagyon alapszinten ezeket a gyermeki imádságokat mondtuk magunk, együtt soha nem imádkoztunk Tamással. És az első ilyen nagy kegyelem az volt, amikor az első év után nagyon mély pontra került a házasságunk, nagyon sok nehézséggel küzdöttünk, és mert hogy mindazt a 8 évnek a rossz gyakorlatát belevittük a házasságunkba, amit előtte együtt voltunk. És Roska Péter atyával elmentünk egy Mécs hétvégére, és ott tapasztaltuk meg először azt, hogy mindazt, ami bennünk van sebzettség, azt elmondhatjuk egymásnak, de az nem elég, hogy elmondjuk egymásnak, hanem a jó Istennek is, és hogy elé visszük ezeket, és hogy mind kérünk, és egy ilyen visszajárók voltunk, tehát minden mécsnapokra elmentünk, amire csak lehetett, és ott tapasztaltuk meg, hogy egyre bátrabban, amikor felismertük azt, hogy egyre mélyebb dolgokat, és egyre fontosabb dolgokat, hogy például a házas életünk évekkel később jöttünk csak rá, hogy mennyire sebzett, és hogy mennyi sok terhet hordozunk, és hogy például bátran oda mertük vinni a Kármelit a nővérekhez, hogy imádkozzanak ezért értünk. És itt nagyon megtapasztaltuk ezt.
Ami nagyon fontos volt az első mécsnapok, ugye, mint 4 évvel a házasság kötésünk után mentünk el, és akkor tényleg elég, ahogy a Zsófi is mondta, mélyponton volt a házasságunk, és ott egy amerikai atya adott egy imát, le volt fordítva magyarra, angolból, hogyha ezt minden nap elmondjuk, akkor biztos rendben jön a ház, mindenkinek a házassága rendben jön. Tehát, hogy ez egy olyan ima, aminek ilyen fantasztikus, csodálatos ereje van, hogy ezt tessék fejbe megtanulni, jó hosszú imádság, tessék fejbe megtanulni, és akkor biztos, hogy nem fognak elválni. Aki ezt mondja, az nem fog elválni. És meg is tanultuk fejből, nem mondom, hogy azonnal, megtanultuk fejből, és azóta mind a mai napig, tulajdonképpen még ma reggel is mondtuk, nem minden reggel, mert nem sikerül minden reggel elmondani, és érezhető volt az áldásos hatás, és a Zsófi is mondta, nyilván ezek a hosszú folyamatok, tehát nem fogunk tudni beszámolni az időhiánya miatt arról, hogy mi mindennel érkeztünk hogy a házasságunkban, hogy nagyon sok mindent kellett ledolgozni, amilyen rossz tapasztalatokat, meg berögződéseket, meg ilyen rossz történéseket, súlyokat vittünk, amit a Zsófi is említett, hogy idővel aztán megtanultunk a Jóisten elé vinni, pontosan így a mécsnapok következtében. De hogy ez volt az első olyan nagyon olyan komolyabb, olyan imádság élményünk, ami együtt kezdtük el mondani, illetve bocsánat, nem igaz, mert eleinte nem is együtt mondtuk, eleinte magunkba mondtuk. Igen.
Vannak vitáspontok.
Igen, és mindig a Zsófinak van igaza.
Szóval ennek is nagyon nagy ereje volt. A másik az, hogy az a tanács, hogy poroljuk le a Bibliát, vegyük le a polcról, és nyissuk ki, és tegyük ki. És ez is valahol egy ilyen, tehát hogy az, hogy a nappalinkban ott van a Biblia nyitva, egy ilyen jó nagy Biblia, szóval az is egy ilyen pont volt, hogy igenis, és egyre kerültek fel aztán az ikonok, a szentképek, tehát hogy ez is egyfajta, hogy a mi családunknak, a családi tűzhely mellett ezek a fontos részei. És hát amikor gyerekek születtek, akkor így velük is elkezdtük ezeket az imákat, amiket otthon gyerekkorunkban mondtuk, a reggeli imát, meg az esti imát, és ez ilyen nagyon fontos pont. Tehát a reggeli imának az volt az érdekessége, hogy amikor kocsival jártunk iskolába, és mintük vittük a szomszéd gyerekeknek is a gyerekeit, és akkor előtte először ilyen iszonyú cikinek tartották, hogy ott, mert hogy ugye reggel nincs idő imádkozni ilyen sok gyerek, és hogy a kocsiba mondtuk el, és aztán végül is elfogadták, és azok a gyerekek is úgy örömmel és szívesen mondták velünk ezeket a reggeli imákat. Hát az esti imák azok, ahogy jött a kamaszkor, úgy vált egyre nagyobb kihívássá, hogy amikor elkezdtek lázadni ellen, hogy nem veszünk részt ezen az imán, és hogy ez nekünk egy fantasztikus nagy erő és tapasztalat, hogy még a legkamaszabb gyerek is egy idő után beállt az ajtóba, és onnan mondta velünk az imádságot. Tehát, hogy igenis, valahogy mindig visszasonfordáltak ugye az ima közben, még azok is, akik mondták, hogy ők semmiképp nem vesznek részt. Érdemes küzdeni, érdemes harcolni a gyerekekkel. Nem szabad a könnyű megoldás, hogy igen, nem kell, nem kell, akkor inkább ne mondjad velünk. A nagyobbak egyre inkább mindenben a társainká váltak, hogy és segítettek abban, hogy a kicsiket így pasztorálni, meg együtt csinálni.
Igen, és hogy a házasságunknak az első időszakában, ugye az imádság annyira intim dolognak számíthat, hogy nem tudtunk közösen együtt imádkozni. Tehát az egész nem, mind a ketten ugye megtartottuk magunknak ezt a szférát, és valahogy nem is volt olyan furcsa érzés is lett volna. És arra emlékszem, amikor elkezdtünk először együtt, hogy akkor ez az ilyen nagyon-nagyon fura volt. Noha már akkor már ugye gyerekünk született, meg megosztottunk asztalt, ágyat, mindent egymással, és az imádság mégis egy ilyen túlzottan, vagy nem is ez intim dolognak számított. És ugye ebbe jött aztán egy nagy változás, ebbe hozott egy nagyon nagy változást 2006-ban, amikor megszületett a negyedik gyerekünk, aki halva született, és ott élesztették újra egyébként a szintén a Kútvölgyi úti kórházba, és utána két hónapon keresztül élet és halál között, egy hónapig élet halál között lebegett, és egy hónapig még benn volt a kórházba, ahol krónikus tüdő betegséget állapítottak meg nála, olyasmit, amire nem volt addig gyógymód. Hát, hogy az orvosok mondták, hogy ne is számítsunk arra, hogy valahogy is haza tudjuk vinni. Tehát először azt mondták, hogy nem fog túlélni, arra ne számítsunk, hogy túl fog élni. Másodszor meg azt mondták, hogy jó, lehet, hogy most túlélt, de hogy nem fogjuk tudni hazavinni soha. Mert hogy ezzel a kondícióval a legtovább fél éves korig, 6 hónapos korig élt gyerek. És ott tapasztaltuk meg az imának a sorsfordító erejét legelőször, mert nem az én ötletem volt, a Zsófi ötlete volt, és az már egy mobiltelefonos korszak volt, és a Zsófinak is volt egy, miközben emlékszem is, egy piros mobiltelefonja. Tehát akkor ezt mondd el, ez a te ötleted volt.
Hát az első éjszaka, amikor, mert éjszaka született, vasárnap hajnalban 1 órakor, és hát azt mondták nekünk, nekem, meg a Tamásnak is, hogy vagy nincs agya, vagy lágy az agya, vagy pedig...
Nincs
lágy a koponyája, vagy nincs is koponyája. Tehát, hogy annyira olyan torzan született meg az ödémától, mint később kiderült. Na minden esetre az, hogy ez a gyerek, ez biztos, hogy nem fog túlélni. És akkor éjszaka, így, ahogy imádkoztam, meg nem tudtam aludni egy semmit, akkor így mondtam, hogy na, akkor valamit. És az jött, hogy elkezdtem SMS-eket küldeni mindenkinek, aki benne volt a telefonomban, hogy imádkozzanak a kis Krúdi Bertalan életéért és egészségéért. És már aznap, vasárnap, nem tudom hány szentmisét elmondtak a barátaink, tényleg ilyen zárt. Tehát egy olyan ima hadjárat indult érte, hogy azt évek múlva is hallottuk vissza, hogy hol imádkoztak még érte, és csodás gyógyulás az övé. Tehát, hogy tényleg egy nagy csoda történt.
Szóval, hogy én még korábban, mondom, nem az én ötletem volt, hanem a Zsófié, de hogy én nem hallottam ilyenről. Azóta tudom, hogy többször kaptunk mi is ilyen SMS-t, meg kaptunk ilyen e-mailt is, hogy imádkozzunk valakinek az egészségért, meg a gyógyulásáért. De hogy én azt gondolom, hogy a maga technológia akkor tette lehetővé, hogy ilyenre is el lehet kezdeni használni. Szóval ez egy tulajdonképpen egy nagyszerű dolog, hogy nem csak rosszra, hanem hát jóra is fel lehet használni ugyanazt a technológiát. És a saját személyes életünkben is ez óriási változást hozott, mert ugye inkubátorban volt a kisbaba, nem vihettük ki, tehát benn volt az intenzív osztályom egy másik kórházba, és akkor oda viszont megengedték, hogy beüljünk mellé. És hogy beültünk mellé, akkor ott elkezdtünk spontán módon imádkozni, és ott végigimádkoztunk ilyen fél napok. A Zsófi ugye benn volt egész nap, elmentem közben dolgozni, és akkor visszajöttünk. Először magunkba, aztán közösen, és utána nagyon félhangosan is, meg úgy tulajdonképpen folyamatosan imádkoztunk. Ott mesélte az egyik nővér, hogy általában ugye ez egy koroszülött osztály, és a koroszülött osztályon azok a kisbabák, amiket oda bevisznek, azok eleinte mindegyik küzd azért, hogy túléljen. És akivel ott vannak, aki érzi, hogy ott vannak mellette, és együtt küzdenek vele, az tovább küzd. Aki viszont azt érzi, hogy nem foglalkoznak vele, ez egy idő után feladja és meghal. És hogy a kis Berci, szóval úgy hívták, hogy Krúdi tűpárna, mert hogy volt, hogy 6 vagy 7 ilyen infúziós pumpa volt mellette, a feje mellett, és már mindenhol, a fejébe is volt infúzió beszúrva, mindenhol tele volt szurkálva a szegény kisfiú. Nem tudott sírni, mert szonda volt lenne a tüdejébe, és nem tudott sírni, és amikor először kihúzták, egyébként az azután történt, hogy azt mondták, hogy soha nem fog tudni a saját tüdejével lélegezni. Ne is gondoljunk rá. Kemenes Gábor atya, aki a plébánosunk, és aki az első, aki egy többek között Medjugorjéban volt, és ott mondott el egy szentmisét a Bercikért, bejött és feladta neki a betegek szentségét, és másnap reggel arra megyek be, hogy kihúzták a szondát, és a saját tüdejével lélegzik, és akkor hallottam meg először a hangját, a kis nyikorgós írását a kisfiúnak.
Ez is nagyon érdekes, hogy mi nem tudtuk, soha életünkben nem imádkoztuk a rózsafűzért, igen. És ott tanultuk meg a rózsafűzért, ott imádkoztuk először, és akkor az, hogy az ember nem tud 24 órában imádkozni, akkor indult a Mária Rádió, akkor én ott egyedül voltam 0-24-ben fönt egy osztályon vele, egy tényleg magatehetetlen becsövezett gyerekkel, és akkor ereje volt annak, hogy együtt tudtam imádkozni a rádióval az összes rózsafűzért, az irgalmaság rózsafűzérét, mindent. Egy fantasztikus nagy segítség egy a beteg embereknek, meg családoknak, ahol probléma van ez az együtt imádkozás. És a rózsafűzér aztán tovább kísért minket.
Igen, mert ugye olyan ereje és olyan tényleg fantasztikus segítség volt ez mind a mi lelki hát erőnkhöz, meg a hát ugye a kisfiú meggyógyult. Most itt van velünk 18 éves, irdatlan, szemtelen. Tényleg, most tegnap este jó össze is vesztünk egymással. Jó, mérgesek lettünk mind a ketten. Aztán megenyhültünk. Mi ezt a Jóisten csodájaként éljük meg, és értük is meg, és hogy az ima hadjárat őt visszahozta az életbe. És hogy én akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy egy minimum egy évig én minden nap elmondok egy teljes rózsafűzért, és utána...
Egy rózsafűzért.
Hát egy...
A teljes az a 4.
Jó, akkor a Regőci István... Tehát a Regőci István féle rózsafűzérnek egy negyedét elmondom. És utána nem is tudom, 11 pár éven keresztül, nem is tudom, hogy miért hagytam abba egyébként, valahogy úgy abba maradt, de hogy nagyon-nagyon hálás voltam azért, ami történt. Másrészt meg is, ezt csak később vettük észre, egy csomó olyan dolog, amivel ugye ez az egymáshoz csiszolódás a házasságban, amivel a Zsófi ugye elégedetlen volt velem kapcsolatban, meg tényleg sok minden volt ilyen, hogy azok úgy elkezdtek eltűnni, és hogy egy olyan, az a változás, amire a Zsófi már régóta várt, az úgy bekövetkezett, és úgy a házasságunk is elkezdett teljesen rendeződni, meg rendbe jönni a dolgok, úgy azért vártunk vele egy jó pár évet. És hogy magának a rózsafűzérnek ilyen emberformáló hatása volt.
És ez a munkájára is kihatott. Igen. Ott is teljesen másképpen kezdett el a újságíró szakmájához is állni. Tehát onnantól kezdve azt is úgy érezte, hogy ez egy missziós terület, ahol abszolút tud segíteni, és ez is egy hatalmas fordulópont volt nála. Még egy ilyen kedves történet így a családi imádságról, hogy az étkezés előtti ima is mindig megvolt a gyerekekkel, és amikor a harmadik gyerekünk oviba ment, akkor kérdezték tőle, Sebike, te miért nem ezt használni? Hát még nem imádkoztunk, ez egy állami óvoda volt. De mind a két óvónéni ilyen református volt, úgyhogy onnantól kezdve, amíg ott volt az a két óvónéni, minden étkezésnél elmondták az asztali áldást. Szóval ez is egy ilyen, hogy milyen ereje van ennek, hogyha valakinek úgy...
És akkor ugye a család úgy rászokott a rózsafűzérezésre, a kocsiban, amikor mondjuk utaztunk, mentük el ilyen nagyobb utazásokra, akkor Zsófal rendre elmondtunk egy rózsafűzért, és addig ugye nem lehetett hallgatni a hangos könyvet, meg nem lehetett semmi más csinálni a kocsiba, meg nagyon-nagyon pártoltuk ezt az, hogy nézzenek út közben, olvasni, ugye mindenki rosszul lett, úgyhogy addig néma csendbe kell. Szóval ott azt nem tettük kötelezővé, hogy abba részt kell venni, de annyira unatkoztak, hogy a végén bekapcsolódtak a rózsafűzérbe, és hogy akkor is szívesen mondaná ezt a tizedet, jó. És akkor úgy kialakult ennek a szokása, hogy mindig, amikor tényleg egy olyan minimum egy órás, vagy mit tudom, egy fél óránál több útra megyünk, akkor az elmondunk közösen egy rózsafűzért. Most már nagyobbak már ugye maguk kezdeményezik, de hát a kisebbek is tudják, hogy ez ügy a menete a dolgoknak.
otthon nem nagyon megy, tehát, hogy otthon nem tudunk így rózsafizérezni.
De?
Viszont, hogyha bármi van, hogy valamilyen nagyon komoly esemény van a család életében, igen, vagy valami tragédia, vagy valami igen, nagy betegség, akkor annyira, fú, akkor mindenki olyan boldogan mondja a rózsafűzért, meg az irgalmasság rózsafűzérét. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy van egy konkrét cél, egy konkrét dolog, amiért most össze kell fognunk és imádkoznunk, akkor rögtön rávehetők erre.
Igen, és hogy az esti imák egy darabig olyan képlékenyek voltak, szóval hogy mindig úgy váltogattuk, hogy mi mit imádkozunk el éppen, és hogy hogyan zajlik ez az egész. És akkor egy idő után kialakult egy bizonyos formája, amihez úgy nagyjából itt vita van köztünk a Zsófival, mert szerintem ragaszkodnak hozzá, ő azt állítja, hogy nem. De én úgy emlékszem, hogy ragaszkodnak hozzá, mert amikor megpróbáltam újítani és behozni új imákat, akkor azt mondták, hogy térjünk vissza az eredetihez.
Hát a nagyok némi fejlesztést javasoltak, hogy lehetne ezt egy kicsit jobban is csinálni. Ezt nem mondtuk, hogy csináljátok, akkor nem csinálták.
Akkor nem csinálták, így van, hogy nem akarták vezetni az imát. És hogy az úgy alakult ki, hogy az lett utána, az ima után egy ilyen kis beszélgetés, vagy beszámoló, mindenki beszámolt a napjáról, hogy ott mi történt. És eleinte ezzel is volt ellenkezés, mert hogy miért csináljuk, hogy inkább feküdjünk le gyorsan aludni, meg nem tudom, mindenki messen a dolgára. De aztán, amikor úgy rákaptak az ízére annak, hogy itt kiderülnek dolgok egymásról, amit addig nem is tudtak, meg hogy azért itt lehet, egyrészt figyelnek is rám, másrészt én is figyelhetek a többiekre, tehát én is mondhatok érdekeset. Onnantól kezdve egy ilyen, amikor rákaptak ennek az ízre, akkor ez ilyen integráns része lett az imádságnak, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos, mert egy csomó mindent mi is akkor tudunk meg, hogyha ez sikerül.
Az adventi időszak az mindig nagyon egy ilyen nagy lendületet ad, mert akkor mindig ott van a gyertya, és akkor mindig felolvasunk a Szentírásból, megvan a rengeteg ének, amit az egész családnak az agyára megyünk, hogy az összes verszakot tudjuk, és hogy miért kell együtt énekelni, de hogy ezek az év, tehát hogy ez nagyon jól működik, és az a nagy szívfájdalom, hogy ez miért nem működik az adventen kívül, hogy ez csak ott működik, és ez tovább lehetne fejleszteni, de ez valahogy még nem megy nekünk.
Igen, mert általában mindig egy imával kezdjük, egy énekkel kezdjük az esti imádságot, de onnan több nem lehet. Tehát ott tényleg palotaforradalom van. Adventben lehet. Ott lehet többet énekelni. Ja igen, és a Jóisten nagyon nagy kegyelme és áldása az, hogy a legnagyobb gyerekünk, ő ilyen nagyon imádságos és fiú, és egy nagyon imádságos fiú, és tényleg egy nagyon-nagyon rendes, nagyon, tehát az egyházias értelmű véve vallásos fiú lett belőle, és nagyon jó példával, tehát amit én nem tudok megmutatni a gyerekeimnek, mondja Zsófi, azt ő át tudja adni nekik is, ugye a kisebb fiúk, meg hát a lányok is ugye felnéznek a nagybátyjukra, és amit ő csinál, az ugyanúgy minta. Kornél atyával beszélgettünk itt az ebéd közben, hogy mit lehet mondani a gyerekeknek, hogy imádkozzanak, és hogy lehet például, vannak különböző ígéretek, tehát vannak olyan konkrét imák, amiknek vannak ígéretei, hogyha ezt megcsinálod, akkor ki tud szabadítani egy lelket a tisztítótűzből. Például ez a legnagyobb fiunk, ő végigcsinálta a Szent Brigitta imát. Itt nem tudom, hogy hányan ismeritek, tudjátok, hogy ez micsoda. Egy éven keresztül el kell mondani, ugye egy kb. 25-30 perc, igaz? Tehát nagyjából annyi. Egy fél óra nagyjából. És ezt végigcsinálta, és mondta, hogy végig is csinálta, és úgy megirigyeltem tőle, és gondoltam, hogy elkezdem én is. Meghalt az édesapám, és akkor az ő lelki üdvéért, hogy a tisztított tűzbeni kiszabadításáért, és akkor elkezdtem én is csinálni, és a Zsófi is csatlakozott hozzám, és egy éven keresztül végigmondtuk ezt az imát. Néha bosszankodtunk a rossz fordítás miatt, mert úgy átütődött az, hogy nem a legjobb a fordítás, akkor próbálkoztam azzal, hogy majd lefordítgatom én. De hogy nagyon érdekes volt, ebben az időszakban volt az, hogy elmentem gyónni, és ott beszélgettem az atyával, és vagy szóba került ez a Szent Brigitta ima. És teljesen elképet. Hát hogy csináltok ilyen hülyeséget? Hát ezt tényleg hiszek benne. És akkor mondtam, hogy hát, bocsánat, igen, én hiszek benne. És hogy ez, na de hát ilyet, hogy miért nem használom az időmet valami másra vagy jobbra. És mondom, hogy hát ne haragudjon azért, úgy, hogy mondjam, a feleségemmel együtt csináljuk, ez a kárát még nem láttam, úgy örültem neki, hogy ez izé. Szóval meglepte, hogy ezzel töltöm az időmet. Igazság szerint elhiszem mindazokat a dolgokat, amiket ígértek. Nagyon komoly ígéretek vannak mögötte. Nagyon-nagyon komoly ígéretek vannak. És az, hogy a Zsófival együtt imádkoztuk ezt, az már önmagában véve egy családi összekovácsoló, meg naplezáró dolog volt.
Az egység imájával is annyira nehéz volt az elején, mert egyáltalán nem éreztem, hogy ez micsoda is. És utána annyi jelet kaptunk, például a legkisebb lányunknak mindig, hogyha nem mondtuk el az esti imádságban, az egység imáját, akkor ő inkább elkezdte egy csöndesen magába. És akkor jó, akkor mi is belekapcsoltunk. Tehát, hogy ő neki ez ilyen nagyon fontossá vált valamiért. És volt is a családban egy ilyen eset, abszolút igazolódott, hogy micsoda ereje van, és hogy megtapasztalta azt, hogy a sátán az micsoda, tehát hogy kiugrasztja egyszerűen, annyira erős ez az imádság.
Ha már az egységimát említetted, a távoklán Malajziában voltam most nyáron 3 hónapot, és a templomot, ahova jártam szentmisére, ott az egyik szentmise után odajön hozzám egy bácsi, egy helyi bácsi, és kezembe nyom egy ilyen kis kedves szentképet, Szűz Mária van rajta, és rá van írva, hogy Flame of Love. Nézem, nagyon kedves, megfordítom, elkezdem olvasni az angol imádságot, és az egységimája volt. És Malajziában a Holy Redeemer Church, ugye a Klangba, egy kis városkának a katolikus templomába az emberek a magyar egységimáját imádkozzák. A szeretetlánk terjed szét a világ, mindenhol ott van az egész világon. Fantasztikus volt ezt megérezni. Nagy boldogan mondtam, hogy de hiszen én ezt tudom, én ismerem az unokáját, az Erzsébet asszonynak, és hogy milyen klassz volt. Na, és hogy akkor utána kicsit úgy kérdeztek is, meg úgy meséltem is arról, hogy ez... Szerintem mi kevésbé ismerjük a szeretetlángot, és kevésbé tartjuk becsben, mint amennyire például a maláj keresztények, akik egyébként tehát konkrét üldözésnek vannak kitéve, tehát megkülönböztetésnek.
Hát amik még ilyen kihívások voltak nekem, az egyik, a Kemenes Gábor atyát gondolom sokan ismerik, az ő ima maratonjai, tehát hogy azok eleinte én úgy éreztem, hogy felrobbanok, tehát hogy egy idő után, hogy amikor azt gondolom, hogy na most, akkor, és akkor még egyet, és akkor még egyet, és akkor és aztán fantasztikus, hogy mennyi sok erőt és mennyi sok kegyelmet kaptunk attól, hogy és mennyire megszerettük ezeket az imákat, és hogy a gyerekek is így mondják, hogyha küzdenek valami kísértéssel, vagy éjszaka nem tudnak aludni, vagy valami történik, vagy nagy baj, rögtön tudnak rá egy imádságot, mert hogy annyi imádságot tanultak meg Gábor atyától. A másik, ami ilyen nagyon nehéz volt nekem, az, hogy Esztergomba járunk mindig húsvétonként, és Magyar Székre is nagyon szeretünk járni, és a Zsolozsma, hát az is egy olyan kihívás volt, mert ott is azt éreztem, hogy egyre feszültebbé válok, és akkor még jön, és még jön, és még jön, ennek sose lesz vége, és amikor tényleg hosszú évek kellettek ahhoz, hogy meghalljam, hogy mi van az imádságban, és hogy leküzdjem ezt az ellenállást magamban, és akkor így mindig belegondolok, hogy és akkor én mit várok el a gyerekeimtől? Hogyha én nekem ez felnőttként ilyen kihívás volt, akkor mit várok én tőlük? Folyamatosan kaptam a visszajelzéseket, hogy változok, hogy formál az Isten, és amiért évekig kimádkoztam, hogy én iszonyatosan ordibálos vagyok, türelmetlen vagyok, minden, és hogy ezzel nem tudok változtatni, mert én ilyen vagyok. És ahogy ezek szépen lassan oldódtak, és tűntek el, és a Jóisten így megváltoztatott. És ami még nagyon nagy kegyelem, hogy valamikor pont nem tudok elmenni, és hogy akkor a családtagjaim az elsők, akiket így bevonok. Van egy nagyon szép tapasztalatot hallottunk a Kellermeyer Miklósnak, hogy ők kint éltek Amerikában, és szombatonként este 11-kor vállaltak egy óra szentségimádást, és az egész család együtt ott volt, és hogy ez micsoda formálója volt a családjuknak, és tehát hogy olyan alapot kapott az mindenki, hogy ez nekünk nem így megy, de azt érzem, hogy így is nagyon sok kegyelmet kap a családunk.
Neked annyit mondanék még el, hogy az esti imádságnak ez a kiengesztelődés funkciója, ez nagyon-nagyon működik nálunk is, sőt, hát ilyenkor szokott a leginkább tudni az ember bocsánatot kérni azért, amit aznap elrontott, vagy valamit rosszul csinált, vagy megbántotta a másikat. A másik pedig, hogy arról éreztem meg, hogy öregszem, hogy az ember már egyre kevésbé akarja nevelni a gyerekeit, hanem csak úgy gyönyörködik bennünk, hogy csodálkozik rajtuk, hogy milyenek.
Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia a családi ima erejéről beszélt.